Most kerültünk élőben, és akkor most várunk egy picit, még
Jó.
Csatlakoznak az emberek.
Egy fél pillanat.
Jó, nyugodtan. Jó estét kívánok! Még egy picikét várunk, amíg csatlakoznak többen, egy picikét, és aztán kezdjük a közös tanítást Balla Zsolt rabbi úrral. Szép jó estét mindenkinek, aki már csatlakozott. Szerbusztok, jó estét mindenkinek! Egy-két pillanat, pár pillanat, és kezdjük a közös tanítást, addig is szép estét mindenkinek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Á, szépen jönnek, szépen érkeznek, már látom. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Még egy pár pillanat, és kezdjük is a közös tanítást. Addig is mindenkit sok szeretettel köszöntök. Oké, el is kezdjük, és aztán úgy is fognak még jönni többen is, azt gondolom, de közben el is kezdenénk. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a Magyar Hidabrut nevében Cink Tomi vagyok, és az egység nevében szeretnék közös tanításokat csinálni, amit tulajdonképpen elkezdtünk néhány héttel ezelőtt, mert azt gondoltam, hogy az egységről nem csak beszélni kell, hanem tenni is érte. Mint ahogy Aharon a Cohen, a főpap, ő nem beszélt a békéről, hanem békét csinált. És azt gondolom, hogy az örökkévaló szemében az egyik legfontosabb dolog az az egység. Mindegy, hogy ki hova tartozik, most egy lipcsei rabbi van, hoppá, aki most elment, a vendégem lipcsei rabbi, de eltűnt, nem tudom, hogy hova tűnt. Bízom benne, hogy mindjárt visszajön. De... Oké, no. Hol vagy, Zsolt? A rabbi úr eltűnt innen most egy pillanatra, nem tudom, hogy hova... Ah, oké, mindjárt már is. Itt. Oké, eltűntél, de most már itt vagy.
Igen.
Most már itt vagy, hál' Istennek. Tehát azzal kezdtem, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az örökkévaló szempontjából legfontosabb az egység, és mindegy, hogy ki hol van, hova tartozik, melyik szervezethez, hol van, mint például most a lipcsei rabbi a vendégem. A lényeg az, hogy egység legyen az emberek között és a nép között. Néhány héttel ezelőtt Lefkovics Kornél volt a vendégem, ő a rabbi Nachman tanításairól beszélt, nagyon érdekes előadást tartott. A következő héten Szántó Várnagy Binyamin tartott egy nagyon érdekes előadást, tanítást az Elul hónapról, és hogy a Tóra tanulásról. Azután jött dr. Fröhlich Robert, a volt országos főrabbi, a Dohány utcai zsinagóga főrabbia, aki pedig az ünnepekről, a Midrásból vett nagyon érdekes dolgokat és tanítást. Most pedig nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Balla Zsolt rabbi urat Lipcséből. Hogy is kezdtem el hirdetni? A közkedvelt lipcsei rabbi. Hiszen nem tudtam még olyan emberrel beszélni, aki ne beszélt volna a rabbi úrról pozitívan. Azt gondolom, hogy a Talmud nem véletlenül beszél arról, hogy ha valaki rabbit választ, akkor ne csak a tudását nézze, hanem a személyiségét. Hogy milyen ember, hogyan viselkedik, hogyan beszél más emberekkel. Nem feltétlenül veled, hanem másokkal. És ez nagyon fontos a rabbi választást illetően. Én személyesen nagyon kedvelem, és azt kell, hogy elmondjam nektek, hogy nincs olyan mocés sabát, amikor ne hallgatnám meg a Havdalát. Annyira szeretem a hangját, annyira különleges hanggal áldotta meg az örökkévaló a rabbi urat. És most sikerült megosztani jó néhány helyen, több mint 1500 ember látta a legutolsó Havdalát. Azt gondolom, hogy ez egy óriási szám, mindenhol megosztottam, ahol csak lehetett, és nagyon örülök neki, hogy minél több emberhez eljutott ez a Havdalá, és majd a tanítása is el fognak jutni. Most pedig szeretném átadni a szót, a tanítása, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, nagy megtiszteltetés a számomra.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tomi, és bárcsak fele igaz lenne, amit mondanál. Nem azt, Istenes, nem azt mondom, hogy nem igazat mondasz, csak
okay.
Én nem mindig érzem így, de
az rendben van.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szavaidat, és nagyon megtisztelő veletek tanulni, bárki is nézi online, és sajnos nem látok rá arra, hogy kik vannak fent a neten, és kik látják ezt a tanítást. Elnézéseteket kell kérnem első körben, mert nem tudom, hogy így vagy úgy, sajnos az elmúlt években nem volt annyi lehetőségem magyar nyelven tórai témákat tanítani, olyan mennyiségben, mint mondjuk németül vagy angol nyelven. Ennek köszönhetően nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy a szavakat keresnem kell. Én még érettség környékén relatíven büszke voltam arra, hogy eléggé választékosan tudok magyarul beszélni, de amikor a tórai témákról van szó, akkor attól tartok, hogy nem annyira gördülékenyen jönnek a nyelvemre a szavak, úgyhogy elnézéseket kell kérnem. Én arra gondoltam, ugye nagyon-nagyon meglepő módon, most, hogy így a nagy ünnepek előtt állunk, és azt hiszem egy különleges nagy ünnep lesz mindannyiunk számára, nem csak azért, mert általában a nagy ünnepek különlegesek, hanem ebben az évben a világ a feje tetejére állt. És nagyon-nagyon sokan ezt, nem tudom, nagyon-nagyon gyakran az embereknek ugye negatív érzése van, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok ember van olyan helyzetben, akinek tényleg financiálisan, anyagilag, bármilyen módon segítségre van szükség, hogy ezt az időszakot átélje, sokan vannak veszélyeztetve. De bízom benne, és ezért is imádkozom, hogy lehet, hogy amit kaptunk ezzel az egész szituációval, ez egy ajándék. Nem csak nekünk, a közösségeink számára, hogy átnézzük, mik azok az értékek, mik azok, amik nekünk fontosak, nem csak most, hanem hosszabb távon. Apró buborékok fognak, azt hiszem, kipukkanni, amikor meglátjuk azt, hogy bizony voltak az életünkben olyan dolgok, amik nem voltak annyira fontosak, és nem annyira előremutatóak, mint amennyire kellett volna, hogy legyenek. És éppen ezért, a múlt héten csak egy kis bátorával kezdeném, ugyanis múlt héten olvastuk a Kitávó heti szakasz. A Kitávó heti szakasz arról híres, hogy még a halachában is, hogy nem tudom, hogy azt tudjátok-e, a Shulchan Aruch a Hilchot Rosh Chodesh halachai között hoz egy nagyon-nagyon érdekes szokást, európai szokást, ezt a Rama Rabbi Moshe Iszerlész, aki a Shulchan Aruchnak a terítőjét, az askenázi terítőjét írta, ő azt mondja, hogy ezen a héten, az elmúlt héten, amikor elérkezünk ahhoz az aliához, a hatodik aliához, amikor az átkokat olvassuk fel, az összes olyan rossz dolgot, ami történhet velünk, akkor a Gabe, aki felhívja az embert, nem azt mondja, hogy Ya'amod Yitzchak ben Avram, nem név szerint hívja, hanem Ya'amod Mishe Yirce, álljon föl, és jöjjön ide, akinek kedve van. És általában az, aki a Tórát olvassa, vagy a rabbi, ők lépnek elő, és ők mondják el ezt a... ők olvassák fel ezt a részt. És azt most szeretném leszögezni, hogy én alapvetően nem vagyok haszid, de az ember mindenhonnan nagyon-nagyon sok dolgot tanulhat, és az Alter Rebbéről beszélik, az első Lubavicsi Rebbéről, hogy ő volt az, aki a közösségében minden évben ezt a heti szakasz felolvasta. Egy évben viszont nem volt jól, és vagy bármilyen okból kifolyólag a fia vette át a stafétát, és ő olvasta föl a heti szakaszt. És amikor a heti szakasz hatodik aliájánál volt, egyszerűen elájult és összeesett. És a haszidok és a közösség tagjai megkérdezték, hogy miért estél össze, és azt mondta, hogy mikor ezeket az átkokat olvastam, borzasztóan megijedtem. És egyszerűen elvesztettem az eszméletemet. Rabbi, ez mind helyén van, de az elmúlt években miért nem? Az elmúlt években ugyanezt a szöveget olvastad. Azért nem, mert mikor az édesapám olvasta, az átkokban én az áldást hallgattam, és nem az átkokat. A rossz dolgok között, és azt gondolom, hogy ez az, amire most nagyon-nagyon nagy szükségünk van általában, hogy ebben a hatalmas kihívásban meglássuk a jó dolgokat, hogy hogyan tudunk előrelépni, és az 5781. esztendőt hogyan tudjuk az esztendőnek tenni. A Mózes 5. könyvében olvassuk, hogy Eretz aset tamid, én Hashem Elokecha ba, a föld, Izrael földje, ami az örökkévaló a szemén tartja, Mérésit hasana ad acharit shana, az év elejétől év végéig. És a szöveges nem véletlenül fordított a nyíz, az év elejétől, Mérésit hasana ad acharit shana, az év, nem az év végéig. A második az már nem az év. És a kommentárok kérdezik, hogy miért. Az első hasana, a szó a mondatban az, hogy az év, a második pedig már csak mondjuk úgy egy év. Azt hiszem, hogy nagyon sokan kezdtük el 5780-at azzal, hogy ez lesz az év. És most, hogy az év vége felé tartunk, akkor már csak azt mondom, ez is csak egy év volt, és nem az év. De bízunk benne, hogy jövőre sikerül az évet csinálni. Mérősít hasana, és bízunk benne, hogy a végén nem csak acharit shana, csak egy egyszerű év lesz. Amire én gondoltam, hogy ma meg nagy fejszébe vágnám a fejszébe, nagy fába vágnám a fejszébe, méghozzá én azt gondolom, hogy az egyik legjobb kiindulási pont bármikor, bármiről szeretnénk tanulni, az az, amit a bölcseink mondanak. A szöveg, a tórai szövege, és azon belül is az egyik legizgalmasabb, amit a mai napig én minden egyes alkalom, amikor a misnát kinyitom, nem véletlen, hogy ez az egyik legfontosabb, amikor a reggeli ima van mindig, nem csak azért, mert ez a hagyomány, hanem tényleg egyszerűen olyan dolgokat tartalmaz a szöveg, hogy nem véletlen, hogy ez lett a szóbeli tannak a kiindulási alapja. És amivel már meg fogunk próbálkozni, az átfutni azon a négy fejezeten, amit a bölcseink Rosh Hashana traktátusként apostrofálnak. Ez az ünnepek rendjében van, ugye a misna csak egy kicsi háttérinformáció, hogy hogyan képzeljük el a misnát. Amikor a Tóra szövegét a Szinai hegynél megkaptuk, az egy pontozatlan szöveg, ami egyszerűen megköveteli azt, hogy legyen egy szóbeli komponense. Mikor az ismert történet a Sabbat traktátusból, mikor egy betérni kívánó eljön Hillel rabbi elé, és azt mondja, hogy téríts be a vallásba, de azzal a feltétellel, hogy csak az írott tant tanítod meg nekem, a szóbeli tant nem hiszem el. Hillel pedig azt mondja, hogy semmi baj, mi kell az írott tanhoz? A Héber ABC, első nap, Alef, Beis, Gimel, Dalet, He. Második nap, mikor jön a betérni kíván, akkor a tanúd azt mondja, hogy megfordította neki. Mit jelent az, hogy megfordította neki? Rási a kommentárban azt írja, hogy második nap azt mondta az Alefrehoz, ez egy tav, a Bétre az, hogy ez egy sin, magyarul összekeverte neki a betűket. És a betérni kíván azt mondja, de rabbi, tegnap nem ezt tanítottad nekem. Tegnap hittél nekem? Ugyanígy hihetsz a szóbeli tanban is. Nincsen írott szó, szóbeli magyarázat nélkül. Hogy tanultatok meg ti magyarul olvasni? Ahhoz, hogy magyarul olvassatok, ahhoz is kell valaki, aki megmutatta nektek, hogy az a fölfele álló nyíl, ami középen át van húzva, az egy A betű, ami az A hangot reprezentálja. Egyszerűen nem létezik írott szó, szóbeli komponens nélkül. És a szóbeli komponens hosszú évszázadokon keresztül, kb. 1300 éven keresztül, 1500 éven keresztül, mikor a Tórát megkaptuk, egészen addig, míg Rabbi Yehuda Nasi leírta, az információk a legnagyobb része szóban került átadásra. De hogyan lehet szóban átadni? Hogy az ember apró, fontos és nagyon-nagyon tömör információ egységeket hoz létre, ilyen kicsi versikéket mondhatjuk. És úgy kell elképzelni, hogy az időszámításunk, a polgári időszámítás szerint a második század elején több tízezer ilyen kicsi versike repül a levegőben, és jön Rabbi Yehuda Nasi, és összefoglalja, és rendszerezi őket egy olyan formában, ahova megpróbálja az összes lehetséges információt a lehető legkisebb és lehető legtömörebb formában megszerkeszteni, és ez a misna. Egyébként azért mondtam, hogy 1500 év, mert a tórai kronológiai szerint a 2448. esztendőben kaptuk meg a tórát, az egyiptomi kivonulás évében, és az azt jelenti, hogy idén, 5000, a következő évben, 5781-ben pontosan 3333 éve lesz, amikor a tórát átvettük. Ez egy nagyon könnyű és megjegyezhető szám. Szóval, ez a misna. És a misnában rengeteg információ van elrejtve, nagyon-nagyon gyakran ezek nem explicit információk, és megpróbálunk átszaladni azon a traktátuson, amit a bőcsenk rosszasana misnaként jegyeztek le, ahogyan Rabbi Yehuda Nászi ezt összetaklatva. Egyébként csak, hogy tudjátok, a misnának a legősibb, a ma felelhető legöregebb kőzirata, az Budapesten a Kaufmann hagyatéknak a részeként az akadémián őrzik, a Magyar Tudományos Akadémián, hogyha valakinek kedve van egy igazi, régi, pontozott verziót megnézni, és remélem meglátjuk azt, hogy ennek a mai napig van relevanciája, hogy mit mond a régi szöveg. Kezdjük rá. Az első misna. Első fejezet, első misna. Árbá Rosh Hashanah, négy darab új esztendő van. Bechad Benisan, Nisan hónap első napja, Rosh Hashanah lemelachim vela regalim. A királyok és az ünnepek új éve. Mit jelent az, hogy a királyok új éve? Hogy annak idején a Talmud ezen egyébként több oldalon keresztül magyarázza, a különböző dokumentumoknak a datálása szempontjából volt ez jelentős, ugyanis annak idején az évszámokat úgy jegyezték le, hogy például Jósiás király uralkodásának 6. esztendejében. És ez az esztendő kezdet, az mindig Nisan hónap elsője. Magyarul az első év, hogyha mondjuk egy király Ádár hónapnak a végén kerül föl, és igaz, hogy csak pár nappal vagyunk később Nisan hónap elején, de ez a Nisan hónap más számára uralkodásának a 2. esztendeje. Ez itt a jelentőség, hogy a királyoknak az új éve. Az ünnepek új éve annyit jelent, hogy amikor valaki egy nédert, egy fogadalmat tesz arra, hogy a templomban a következő ünnepi ciklusban elhozza, vagy egy adott ünnepi ciklusban áldozatot hoz, akkor ennek az ünnepi ciklusnak az utolsó napja bizony Smini Atzeret, szukott ünnepéhez kapcsolódó 8. nap. Nisan hónapban, Pészakkor már az új éves ciklus kezdődik, tehát Pészak az első ünnep, Savot a második, Szukot és Smini Atzeret pedig a 3. egység. És a jövő év, tehát hogyha valaki azt mondta, hogy ebben az évben még hozok valamit, annak mindenképpen Smini Atzeretig bezárul a kell hozni. Ez az első új év. Nisan hónap első napja. Következő. Be'echad be'elul Rosh Hashanah lema'aser behema. Elul hónapnak az első napja az az állatokból adott tizednek az új éve. Ami azt jelenti, hogy az adózási új év. Az adózási év gyakorlatban úgy történt, hogy az első szülött, hogy a borjukat, amikor vagy a fiatal nagy állatokat áthajtották egy kapun keresztül, és minden tizedik állatot random módon, ahogyan felálltak sorba, az állatok átjöttek, az random módon történt, és minden tizediket kivettek, és azokat adták a papi tizedre a mászernek. Rabbi Elazar, vagy Rabbi Simon Omrim, két rabbi viszont ezzel a véleménnyel nem ért egyet. Rabbi Elazar és Rabbi Simon azt mondja, Bechad betisri, ez az állatoknak az adózási új éve ugyanúgy Tisré hónap elejére esett, mint a normál, mondjuk úgy, hogy a ma használatos év. Következő. Bechad betisré, Tisré hónap első napja, Rosh Hashanah lashanim, új év az éveknek, Vela smitin, a smita, azaz a sabbat éveknek, ami a tórai törvény Mózes 3. könyvében leírja, hogy minden 7. esztendőt a földet parlagon kell heverni, hagyni, és a különböző kölcsönöket el kell engedni, ezek a smita esztendői. Ezt is Rosh Hashanah-tól számoljuk. Vela jovelot, és a jóvel éveket, a jubileum éveket, ami minden 50. év, az, ami kérdés a tanulban, hogy ez az 50-es, egy pillanat türelmet. Kinder, könnt ihr bitte ein bisschen leise sein? Dankeschön.
Addig egy fél pillanat türelmet én is kérnék szépen, bocsánatot kérek,
Rabbi
úr, de egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, mégpedig a Shoshana Rivka bat Szárának szeretném felajánlani ezt a tanítást, Rothschild Zsuzsannának. Kívánunk refuás lemá, mielőbbi teljes gyógyulást, be guf, be nefes, testileg és lelkileg, refuás lemá, és bocsánatot kérek, és
amen,
kérem szépen.
Amen, ovinu malkinu shelach, refuás lemá, ole choyli amecho. Az örökkivaló hozzon
amen.
Teljes gyógyulást.
Amen, köszönöm szépen.
Szóval Rosh Hashanah az új esztendő, az esztendőknek, a smita éveknek és a jóvel éveknek is az új a napja, és a jóvel évek, a jubileumú évek az elvileg minden 50. esztendő, minden 7. smita évet követő esztendő, de nem biztos, hogy ez minden 50. esztendő volt, lehet, hogy csak minden 49. A talmudisták, a toszafisták ugyan, és a Rambam Maimonides ezen vitatkoznak, hogy ez pontosan hogyan volt, hogy az 50. év az új 50 éves ciklusnak az első esztendeje is egyben, vagy az 50 éveket úgy számoljuk, hogy tényleg 50 egymástól elválasztott esztendő. Sajnos ez a hagyomány, mióta a zsidó nép Jeruzsálemből kénytelen volt kivonulni a római idők óta, ez a számolás elveszett, és éppen ezért a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan hogyan kell a jóvel éveket, a jubileum esztendőket megállapítani. És van még valami, lanetia vela jelakot, és van még a különböző növények és a különböző zöldségekből adott adózási új év is, Tisré hónap első napja. Ez volt a harmadik új esztendő. A negyedik új esztendő. Bechad bishvat, svat hónap első napja, Rosh Hashanah la'ilan, új év a fának. Kedivrei Beit Shammai, ez Beit Shammainak a véleménye. Beit Hillel Omen, Hillel Tanházának viszont más a véleménye. Bachamisha Asadbo, 15. svat hó 15. napja. Nem véletlen egyébként, hogy a mai napig is Tubisvátként emlékezünk el a fák új éve, de csak itt a dolgoknak a szélén jegyezném meg, hogy a Misna nem azt mondja, hogy fáknak, hanem a fának. Egyes számban, nem többes számban mondja, hogy a fáknak az új éve. Mit jelent ez? Ez is a mi Rosh Hashanánkkal azt hiszem egy komoly összefüggésben van. Ha a traktátusban, a talmudi traktátusban, most nem a Mishnáról beszélek, meglátjuk azt, hogy van egy vita Rabbi Jehoshua és Rabbi Eliezer között. Rabbi Yochanan ben Zakkainak a két legprominensebb tanítványa között, akik közül az egyik azt mondja, hogy a világ Tisré hónapban teremtődött, te az örökkével a világot Tisré hónapban teremtette, a másik azt mondja, Rabbi Jehoshua, hogy a világot az örökkévaló Nisan hónapban teremtette meg. Mit jelent ez, hogy egyébként, hogyha, bocsánat, ha megnézitek, a zsidó ünnepi ciklusok, azok nagyon-nagyon érdekesen, tükörszerűen, féléves rendszerben foglalják el. Nisan hónap 15. napja, Pesach. Tisré hónap 15. napja, Szukot. Mind a kettő egy hét egységet számláló időszakot jelöl, aminek a végén van még plusz egy nap ünnep. Pészach esetén ez a hét egység, ez nem nap, hanem hét-hét. Pészachtól Savuotig hét darab hetet számlálunk, plusz egy nap, Savuot napja, amit Atzeret záró ünnepként apostrofál a Tóra, ugyanúgy Smini Atzeret, a nyolcadik napi záró ünnep Szukot esetén. De a kettő a naptárnak pontosan az a két ellenkező pólusán van. Tisré hónap elsőjének is valamire kell reflektálnia, és azt mondja Rabbi Eliezer, hogy Rabbi Jehoshua, hogy a világ bizony Nisan hónap első napján volt a világnak a pénteki napja. Amikor azt mondjuk, hogy a világot az örökkévaló Rosh Hashanahkor teremtette, az azt jelenti, hogy a hatodik nap, azaz pénteki nap volt Rosh Hashanah, Tisré hónap első napja. Ezen a ponton nem szeretnék belemenni azokba a vitákba, amik pontosan leírják, hogy hogyan történt az első pár nap. Én azt gondolom, hogy főleg Tomi, aki nagyon-nagyon jobban van Razamir Cohen rabbival, tudja, hogy bizony a mi vallásunk igenis összeegyeztethető a tudománnyal, és nincsenek ellentétek, hogy a Rambamot kicsit átírva idézem, hogyha a tudomány és a vallás között bármiféle ellentétet vélünk felfedezni, az két dolog, három dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy vagy nem értjük rendesen a Tórát, a második az, hogy nem értjük rendesen a tudományt, a harmadik, hogy egyiket sem értjük a kettő között. Viszont visszatérve, tehát hogyha Tisré hónap első napja volt a teremtés hatodik napja, akkor melyik nap volt a teremtés első napja? Elul hónap 25. napja. Elul hónap 25. napjától a Szotta traktátusában és még egyéb traktátusokban is mindig olvassuk azt, hogy 40 nappal azelőtt, hogy valami történne, például 40 nappal azelőtt, hogy valaki megszületne, 40 nap a bizonyos tervezési időszak elkezdődik. Az örökkévaló, a bölcseink azt mondják, hogy hisztakel be orajta bara alma. A Tóra, mint a világnak a tervrajza jött létre. Jó eséllyel mondhatjuk azt, hogy 40 nappal azelőtt, mielőtt a teremtési folyamat megkezdődött. Ebben az esetben, hogyha Tisrétől visszaszámolunk még egyszer 5 napot, akkor az Elul hónap 25-e, mert hogy Elul hónap 29 napos, Elul hónap 25-től pedig számoljuk vissza 40 napot, ez Áv hónak a 15-e, 15. napja, hogyha nagyon nem szeretem így apostrofálni sajnos, ez a zsidó Valentin napként rögződik az agyakban, de ez szerintem egy nagyon-nagyon hibás leírása ennek a napnak. Tube Áv napja egy nagyon-nagyon komoly ünnepnap volt, ami igazából azt jelölte, amikor befejeződött az oltárnál használt fának a gyűjtése, és azt a templomhoz, az is a fával kapcsolatos, és pont 40 nappal esik a teremtés kezdete előtt. Ha a világot viszont Nisszánba teremtette az örökkévaló, akkor Ádár hónap, ami szintén 29 napos, Ádár hónap 25. napja volt az első teremtési nap, és 40 napot visszaszámolunk, és akkor hol vagyunk? Tubi Svát. Svát hó 15. napján. Ezt egyébként a Rabbi Levi Itzhak, a Berdicsevi Rabbi Levi Itzhak mondja, hogy 40 nappal a világ teremtés előtt kezdődött meg a tervezés. Mondjuk úgy, hogy ez a Tórának a teremtésének az ideje. Úgyhogy Tubi Svátkor, amikor azt mondjuk, hogy Tubi Svát Rosh Hashanah la Ilan, ez a fának az újéve, milyen fának? Eitz Chaim, az életfájának az újéve. Azaz Svát hónap 15. napja és Áv hónap 15. napja a két különböző vélemények szerint, és Rabbi Levi Itzhak szerint a Tóra teremtésére reflektál. És mint látjátok, a Talmud természetesen folytatja az ő hagyományát, és hogyha egy vita kerül Samály és Hillel közé, akkor mindig Hillel szerint megy a halacha. Ez volt az első misna. Ha ilyen tempóban haladunk, akkor holnap reggel 8-kor is megyünk. A következő misna is nagyon-nagyon fontos. Be arba perakim haolam nidom. A világot az örökké való 4 időszakban bírálja el. Mik ezek? Ba pesach alhatevua. Pesachkor az örökké való ítélkezik afelett, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Ba'atzeret, Shavuotkor, al perot ha'ilan, a fák termése, a tevua, az a gabona, a gabona termése. Shavuotkor, a fán termő gyümölcsöknek a fölött ítélkezik, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Be Rosh Hashanakor, azaz Tisré hónap első napén, kol ba'e ha'olam ovrin lefanav kivnei maron. Az egész világ minden bnei maron, ez nem egy annyira jól megfogható, a Talmud is vitatkozik róla, erre mindjárt vissza fogunk térni, és utána még, a Talmud el is, a Mishnah is magyarázza, senemar, ahogyan azt a Zsoltárversben olvassuk, 34. Zsoltárban, ha yotzel yachad libam, az örökkévaló együtt teremtette meg a szíveiket, az élőknek a szívét, ha mevin el kolma a szém, és érti minden cselekedetüket, ez az ítélkezés, ami Rosh Hashanakor történik, és a Negyedik, uvehag, azaz szukottkor nidonim alhamáim. Az örökével a felett ítélkezik, hogy milyen lesz a jövő évnek a vízellátása. Ez a főleg Eretz Iszraelben, Izrael földjén, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah-kor az egész világ elhalad előtte, kivnei maron, mint benei maron. Mi, a Talmud is ezt a kérdést teszi föl, mai benei meraja, mit jelent az, hogy mint benei maron? A Talmud három darab különböző lehetőséget ad. Az egyik az, hogy ez olyan, mint Chayale Beit David, mint Dávid királynak a hadserege, akik minden egyes alkalommal, amikor hadra indultak, egyenként vonultak föl a király előtt. Azaz mindenki elmegy a király előtt, egyenként. Az egész nép ott van, az egész hadsereg, de mindegyik egyenként. A másik az, ez a Bnei Meraya, vagy a Bnei Maron, ez a, ahogyan az említett Ma'aser Behema, az állatokból adott tizedet is, az örökkévaló megnézve, egy szoros, vékony kapun kell áthaladni a pásztor előtt, aki mindegy egyes állatot számlál, és kiválasztja közülük, akinek szüksége van. A harmadik pedig ez, hogy Meron hegységében, ahol ami Rabbi Simon Bar Yochai-nak a sírjáról írás, ott egy nagyon-nagyon szoros hágó, amin csak egyesével lehet átjutni. Említettem nektek a Kaufmann hajatékot, és hogy mennyire érdekes, hogy a Misnára hogyan tud rávilágítani egy ősi kézirat. Itt ugyanazt mondta, hogy Bnei Maron, de hogyha megnézitek az eredeti, egyébként az interneten meg lehet találni a fényképpel, beszkennelt másolatát ennek a misnának, ott nem az lesz, hogy Bnei Maron, hanem Kivnumeron. Numeron, mint a római légió. Azaz a misna eredeti, nem eredeti, de az legősibb kézirata szerint a helyes választása ennek a misnának a magyarázatára, amit az első körben említettem, ez pedig Dávid király katonái, akik elhaladnak a király előtt, mint egy légió. Ezért is csodálatos dolog néha, hogy a tudomány és a tudományos ismeretek hogyan tudnak rávilágítani arra, hogy hogyan értelmezzük a misnát. Hozzáteszem, hogy ez a misna, ez a Rosh Hashanah-i liturgiának egy nagyon-nagyon szerves része lett, az Unetane Tokef nevű piótnak. A piótok azok a különböző vallásos versek, amiket a liturgia felvett. Az Unetane Tokef az egy külön, ha megkérdezettek róla kántorokat, egy külön státuszú vallási költemény, ami a Rosh Hashanah és a Yom Kippur Muszáf liturgiának egy nagyon-nagyon szerves része az askenázi világban, ami a Amnon rabbiról szól, aki a hagyomány szerint Amnon rabbi, aki Mainzban volt, a helyi püspök megpróbált arra rákényszeríteni, hogy áttérjen a zsidó vallásra. Ő pedig azt mondta, hogy kérek tőled 3 napot gondolkozás időként, és utána sem ment, mikor a püspök elküldte érte a katonáit, és mikor odaházták elé, akkor azt mondta neki, hogy szörnyű bűnt követtem el, nem is szabadott volna azt mondanom, hogy gondolkozom rajta, amikor ez egy olyan dolog, amit nem is tudok gondolkodni. A püspök erre pedig gonoszul azt mondta, hogy nem ezzel követtél el bűnt, hanem azzal, hogy nem jöttél elém, és centinként vágták le a lábait tövig, és utána gyakorlatilag már ennek a kínzásnak köszönhetően Amnon rabbi halálra volt ítélve, de az utolsó kérése még az volt, hogy Rosh Hashanah napján egy ágyon vigyék be a Fritz szekrény elé, ahol a hagyomány szerint ezt a szöveget mondta el, amit ma Unetane Tokefként ismerünk, és később ugyan Rosh Hashanah-kor nem lehet leírni, de az egyik tanítványának megjelent álmában, és ott lediktálta ezt a szöveget. És ez a hagyomány, ami számunkra fontos a szövegben, pedig egy nagyon-nagyon fontos része az, amikor azt mondani, hol bájó nem már ovring lefaneha kivrén maron, hogy az egész világ elhajol az örökkévaló előtt, mint kivrén maron. A következő misna, az első fejezet harmadik misnájától kezdődően már egy olyan témára tér el a traktátus, ami nem Rosh Hashanah-ban, hanem általában véve a Rosh Chodesh-sel, az új holddal foglalkozik, ugyanis Rosh Hashanah megállapításához mihez van szükségünk? Az új hónapnak a megállapításához. Ez nem egy a Tóra időben, illetve a Talmud időben, ez még nem egy állandó naptár szerint történt, hanem az szerint, hogy minden hónap elején, mikor az új hold megjelenik, az új holdnak a vékony karimái megjelenik, két tanú Jeruzsálembe jött, és az ottani nagy Sanhedrin előtt tanúskodtak, hogy látták az új holdnak a karimáját. Erről nagyon-nagyon pontos részleteket kellett leírniuk, hogy pontosan mikor, milyen időpontban, hol látták, és a többi, és a többi. És hogyha a Sanhedrin, illetve a bíróság, a vallási bíróság elfogadja az ő tanúságtételüket, akkor kiirdeték új holdnak a napját. Az új hold napja az biztos, hogy vagy a 30. vagy a 31. napra esett az új hónap számolásától következően, de ehhez tanuknak a megjelenésére volt szükség. És a következő mishmas, a Shisha Hodashim HaShluchim Yotzin, vannak még ezelőtt bocsánat, gyakran a Bédinnek, még mielőtt megállapítják a hónapokat, ki kell küldeniük küldötteket azért, hogy az embereket figyelmeztessék különböző dolgokra. Ez egy évben mind 6-szor történt meg, 6 hónapban. Az egyik, Niszán hónapban, hogy az embereket figyelmeztessék, hogy figyeljetek, idén lesz Pesach. A következő, Al-Av, mit néha tánít, Av hónapban pedig Tisza B'Av miatt. Elul hónapban, mibné Rosh Hashanah, hogy mikor a, Elul hónapban azért, hogy mikorra számíthatnak, hogy mikor lesz Rosh Hashanah. Al Tishrei, mibné Takanat Hamuadot. Tishrei hónapban pedig az, hogy pontosan melyik napra esnek majd az ünnepnapok. Hozzáteszem, hogy Tishrei hónap az egyetlen egy olyan, Rosh Hashanah az egyetlen egy olyan ünnepnap, ami nem csak a diaszpórában kétnapos, hanem Izrael földjén is. Miért? Pontosan ezért, mert ez a megállapítás, ez nem egy állandó naptár szerint történt, hanem tanúságtételek alapján. Tudjuk, hogy melyik két nap közül lehet az egyik, az új évnek az első napja, de mivel ezt előzőleg nem tudjuk megállapítani, éppen ezért szükség van arra, hogy két napos ünnepnapot tartsunk, és ez a mai napig is része a vallásunknak. Al Kislev, mibnei Hanukka, Kislev hónapban azért, hogy a hanukkai dátumokat elmondják a népnek, hogy mikor lesz. De Al Adar, mibnei Purim. És Adar hónapban pedig, hogy a Purimot, Purim ünnepének a pontos dátumát tudják az emberek. Uke Sehelbét, ha Migdáskájom, és amikor a templom állt, Jocin Af Al Iyar, mibnei Pesach Katan. Abban akkor még Iyar hónapban is, a második Pesach miatt kimentek a hírnökök. A második Pesach, ez csak a templom idején volt aktív. Ez nem egy, a mai napig megemlékezünk erről a zsidó naptárban azzal, hogy nem mondunk aznap bűnbánó imákat, tachanunt, de az ünnepnek a lényege, hogy ez nem egy általános ünnepnap volt, hanem csak azok számára, akiknek nem volt lehetősége az első Pészakkor valamilyen micvából kifolyólag a Pészaki áldozatot Jeruzsálemben bemutatni, nekik adja a Tóra, és Mózes kérdése után, amikor ezt a Tórában is olvassuk, amikor azok a küldöttek, akik azt mondták, hogy mi bizony micvával voltunk elfoglalva, és nem tudtuk bemutatni, akkor most mit csináljunk? És az örökkévaló pedig azt mondja Mózesnek, hogy adok még egy napot nekik, Iyár hónap 14. napját, egy hónappal később, amikor ők a Pészachi áldozatot ugyanolyan módon be tudják mutatni, mint azt Pészachkor tették volna. És emiatt is még a templomi időkben a küldöttek ki mennek. Ez volt a harmadik misna. Most egy jó nagyot fogok előre ugrani, ugyanis a következő misna gyakorlatilag a második, a harmadik fejezetig mind arról beszélnek, hogy hogyan jöttek a küldöttek, hogyan jöttek a tanúk, hogyan állapították meg az új hold napján. A misna, ez nem egy izgalmas történetektől mentes misna, nem csak technikai, hanem a második fejezetnek a végén nagyon-nagyon érdekes dolgokat is olvasunk még. Ha megengeditek, akkor ezt... Tomi, van még időnk?
Persze, nyugodtan, mondd el.
Amikor jöttek a tanúk, hogy meg tudják állapítani, hogy igazat mondtak-e, Demut, ez a második fejezet 8. misnája. Jó, nagyot ugrottunk előre. Demut curot levanot hajulló le Rabban Gamliel batavla uvakotel baaliato. Rabban Gamlielnek a szobá, volt egy külön szobája az emeleten, aminek a falán különböző formák voltak, amikre az emberek, ami arra vonatkozom, hogy hogyan nézett ki az új hold, amit láttak. Miért se bahén már étehegy jutott, hogy a tanulatlan embereknek meg tudja mutatni, így nézett ki a hold, amit láttál, vagy így nézett ki. De omer, hakazá raíta, okazé, így láttad a holdat, vagy ilyen formában láttad a holdat. Ma asszé, ez egyszer az történt, se bausé náin ve amru, két tanú jött, és azt mondták, Ra'inuhu shacharit bamizrach ve arvit bema'arav. Láttuk reggel a keleti oldalon, és este pedig a nyugati oldalon a holdat, ami mondjuk úgy, hogy asztronómiailag lehetetlen. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Yochanan ben Nuri zakte, édéseker, ezek hamis tanúk. Később Baul le Javne, amikor Javnéban érkeztek, Kablan Rabban Gamliel, még egyszer ebben az időben már a Bétén Javnéban van, Jeruzsálem pusztulása után. Amikor Rabban Gamlielhez jöttek, Rabban Gamliel szólt, hogy rendben, elfogadom a tanúságtételeket, itt jön a következő roskód is. Ve ott Baul Yusnáim, ve Amru, még két tanú jött, és azt mondta, Ra'inuhu Bizmano, Uvelel Iburo Lonira. Láttuk a megfelelő idejében a holdat, de amikor megújult, akkor viszont azon az éjszakán nem láttuk. De kiblán Rabban Gamliel, és Rabban Gamliel ezzel együtt elfogadta a tanúságtételüket. Amar Rabbi Dosza ben Harkinas, Rabbi Dosza ben Harkinas zárte, Éd és Sekerheim, ezek hamis tanúk. Hayech meidim al ha'isha sheyalda ulemachal kerisa ben shineya. Hogyan lehet egy nőről azt tanúsítani, hogy tegnap szült, és a következő nap a hasa még a fogait súrolja? Ezt a képet, ezt a metaforát alkalmazta Rabbi Dosza ben Harkinas. Amar lo Rabbi Yosha. Rabbi Yosha azt mondta Rabbi Dosza ben Harkinasnak, Roe ani et devalicha. Szerintem igazad van. Amikor ezt Rabban Gamliel meghallott, ez már a következő misna, Shalach lo Rabban Gamliel, Rabban Gamliel küldött egy hírnököt Rabbi Jehoshuához, és azt mondta, gozálni alecha, azt ítélem fölötted, mint a Bédinnek a vezető rabbia, se tavo ecli, hogy azon a napon gyere el hozzám, Bemakelcha a botoddal, uvemaotecha és az erszényeddel, bejom ha kipurim se halliot behesbonech. Azon a napon, ami a te számításod szerint Jom Kipurra esik. Ez másnapra esett, mint Rabban Gamlielnél, és természetesen ez egy nagyon-nagyon komoly, mondtam, büntetés volt Rabbi Jósua számára, aki azt mondta, hogy nekem most oda kell jönnöm Rabban Gamliel elé, azon a napon, ami szerintem valóban Tisré hónapnak a 11. napja, amikor tilos mindezeket csinálni. Halach umca o Rabbi Akiva meca. Rabbi Akiva elment meglátogatni Rabbi Jósuát, és látta, hogy ő bizony nagyon-nagyon szomorú volt. Amarlo, Jésli Lilmot, Rabbi Akiva azt mondta neki, figyelj, a következőt kell tanulnunk. Se kol ma se assza Rabban Gamliel a szúj. Minden, amit a Sanhedrinnek a feje megtett, el van már döntve. Sene emmar, ahogyan azt a vers is mondja, éle moadéha sem mikrai kódes. Ezek az örökkéval ünnepei szent kihirdetések. Asher tikre u otam, amit hirdessetek ki. Ben bizmannam, Ben se lobbizmana, még hogyha nem is az ide, független attól, hogy a megfelelő időben hirdetitek ki, vagy nem a megfelelő időben hirdetitek ki. Én li moadot ela elu. Csak ezek az ünnepek vannak. Értsd? Ez egy fantasztikus dolog. Az ünnepek nem tőlünk függetlenül jönnek. A naptár nem tőlünk függetlenül működik. Jom Kippur napja nem egy automatikus dolog, ami minden évben előjön, hanem akkor jön, amikor mi a zsidó nép azt mondja, hogy ennek a napnak jönnie kell. Az idő felett kontrollunk van. Még hogy az idő megy, de az, hogy mikor, milyen napokon történnek, még akár spirituális dolgok, ezek a mi kezünkben vannak. Ami egy hatalmas dolog. És ez egy ajándék, amit mi az örökkévalótól kaptunk. Éppen ennek eredményeként, a Mista folytatja, hogy Báló Écer Rabbi Dosza Ben Harkinász, Rabbi Jósua eljött Rabbi Dosza Ben Harkinászhoz, ugye, aki az elén azt mondta, hogy szerintem Rabban Gamliel döntése hibás. Rabbi Jósua csak egyetértett vele, és mégis Rabban Gamliel nem büntette Rabbi Dosza Ben Harkinászt. Rabbi Jósua pedig oda jön hozzá, hogy is van ez. Amáló, Rabbi Dosza Ben Harkinász azt mondta, Imba in anu ladun, achal bet dino se Rabban Gamliel, hogyha most megpróbáljuk felülvizsgálni Rabban Gamliel bet dinjének a döntését, Czerichin anu ladun, achal kol bet din u bet din, se amad mi mot Moshe ve ad achsav, akkor minden egyes bet dinnek az elmúlt év ezerekben, Mózestől egészen a mai napig mindegyik Bétinnek felül kell vizsgálnunk a döntéseit. Ezt pedig nem teretjük. Se ne már. Vaya al Moshe, ve Áron, Nadav, ve Avihu, Mózes, Áron, Nadav és Avihu felmentek, ve Sivin Mizik, ne Iszrael, és 70 bölcs. Az első Sanhedrin. Ve lama lónit pársú, se mutan, se zekéni. Miért nem említi a Tóra ennek a 70 bölcsnek a nevét egyenként? Elalil mod, azért, hogy ezt tanítsa. Se kol, se losa, us losa, se amdu bet din, al Yisrael, hare hu kevet din no se Moshe. Ez az, ami tanítja, hogy három olyan valódi, kijelölt rabbi, akik összegyűlnek, lényegtelen, hogy hívják őket. Ők egy bet din, és amit döntöttek Izrael népének, az fennáll. Natal és ennek eredményeként, Rabbi Dosza Ben Harkinász ugyan nem értett egyet Rabban Gamliel-re, de megértette, hogy bizony el kell fogadni a döntését. A többségi döntés után kell mennie a vallásra. Natal Makló, Uma Otav Beadó, és ennek eredményeként Rabbi Jósua fogta a botját, és fogta az erszényét. Vehallach lejavne egyszer Rabban Gamliel, bejom se hal jom ha kipurim li jod behesbono. És azon a napon, ami szerint, az ő számítása szerint Jom Kippur napjára esett, bizony a potyával és az erszényével kimutatta a tiszteletét Rabban Gamlielnek. És eljött hozzá. Aman Rabban Gamliel. Rabban Gamliel felállt előtte, mikor bejött. Tényleg, hogyha az ember próbáljátok ezt elképzelni. Ez egy hátborzongató jelenet, amikor tudja mindenki, hogy Rabbi Jósua mi fog a mai nap történni, és belép. És amikor belép, Rabban Gamliel, aki mondjuk úgy, hogy a kornak a vezető rabbia, föláll a tisztelet jeleként. Unsakó, és megcsókolja őt, Alrosó, a fején, a homlokán. Ammáló, és a következőt mondja neki. Bo ve shalom, gyere békében, Rebbi ve Talmidi, mesterem és tanítványom. Rebbi Bechokma, mesterem bölcsességben. Vetalmidi és tanítványom, se kibálta devaj, hogy elfogadtad a szavaimat. Tényleg az embernek a szőr fele a hátán, mikor ezt maga elé megpróbálja elképzelni, hogy ez hogyan is zajlott ez az egész dinamika Rabbi Jósua és Rabban Gamliel között, hogy tudtak, mondjuk úgy, hogy tudtak veszekedni. Tudtak egymással nem egyet érteni. De azt is tudták, hogy eljön az a pont, amikor a tisztelet mindenfajta veszekedést fölülír, és tudjuk, hogy a zsidó népnél miatt hogyan kell ezeken túllépni, és belátni, hogy a technikai szabályok kinek adnak igazat. És ez az egyik legfontosabb történet, ezzel ér véget a második fejezet. És a harmadik fejezet első misnája még ugyanezzel foglalkozik, hogy pontosan hogyan történt az újhőnök a kihirdetése. A harmadik fejezet második misnája viszont már egy új témát nyit, ez pedig a Rosh Hashanah-nak a témája, az a Rosh Hashanah egyik legfontosabb micvája. Yom Teruah, ez a sófárhúvásnak a napja. Kolán sofárot kesérin chutz misel pará, minden sofár, bármely szabból készült kóser, kivéve, hogyha az ember egy tehénnek a szarvából készítette, mipné se hú keren, mert ezt nem sofárként, hanem kerentként apostrofálja a tórai nyelvezet. Két különböző szót használunk a szarvakból készült kürtökre, az egyik az a sofár, a másik pedig keren, és ebben az esetben sofára van szükség. Amar rabioszi, rabioszi viszont más vélemény van. Vehalló, kolán sofárot nikró keren, nem minden sofárt keren is egyben. Se nem már, bimesek bekeren a jovel, jovel évkor szintén sofárt kell fújnunk, és azt viszont a Tóra kerentként apostrofálja. Ez Rabbi Yossinak a véleménye. Csak nagyon gyorsan megnézem azt, hogy kinek a véleményét követi a halakha nem Rabbi Yossinak a véleményét, hanem a rabbiknak a véleményét követi ebben az esetben. Harmadik misna. Sofá se Rosh Hashanah se Liyael pasút, ufiv mecupe zahav, usté hacocerot min hacedadim. A misna leírja, hogy a templom időkben hogyan is néztek ki ezek a sófárok. A Rosh Hashanah-kor használt sófár az egy egyenes, vad kecskéből késznek a szarvából készült sófár, és az ajakrész környékén arannyal volt bevonva. Nagyon fontos, hogy nem az a rész, ahol a száj hozzáér a sofár nyílásához, hanem körbe. Ugyanis, hogyha a sofár nyílásához érne hozzá, akkor az már nem a sofárnak a hangja, ami pedig mondjuk úgy, hogy passzul. Egy érdekes kérdés, hozzáteszem, hogy az embernek mindig napra készen kell lennie. Idén ugye a koronavírus miatt nagy problémát jelent a zsinagógáimban a sofárfúvás. Az egy nagyon-nagyon komoly veszélyforrás a sofárt megfújni. Nekem nem feladatom a budapesti zsidó közösség számára bármiféle halachikus döntést átadnom, viszont elmesélem nektek, hogy ez hogyan történik itt nálunk. Felvetették a rabbik, hogy mi van akkor, hogyha esetleg a sofárnak a végét befedjük egy maszkkal, hogy Isten ments, hogyha a sófát fúvó báltokél, vírust továbbadná másoknak, akkor a maszk legvelebb befedi. Ugye ez az a probléma, hogy lehet, hogy nem ugyanolyan a hangja a sófának. Több intézet, például az Eretz Chemda Kollel, ami egy nagyon-nagyon fontos dájánokat is képző Kollel Jeruzsálemben, ahol rabinikus bírók is tanulnak, ők többször végeztek kísérleteket, hogy számítógéppel is, hogy megváltoztatja a sófárnak a hangját, hogyha befedjük maszkkal, és az eredményük az, hogy nem. Ugyanez a londoni Avbédinnek, Diane Menachem Gellinek a véleménye is, és ez az, amit mi itt Lipcsében követünk, az az, hogy a sofárt, amit a sofárfújáskor használunk, annak a végét befedjük maszkkal, hogy Isten ments, senkit ne fertőzünk meg. Nálunk itt Lipcsében mi szerencsés helyzetben vagyunk, Szászországban, az egyik szövetségi államban, az egyik német szövetségi államban, ahol Lipcse van. Itt hál' Istennek a megbetegedések eléggé alacsony szinten vannak, a közösségünket nem ért el, és nagyon-nagyon odafigyelünk a higiéniás szabályokra a zsinagógában. A maszk és a távolságtartás az nem is kérdéses, és rossosan akkor viszont tényleg felmerült, hogy hogyan fogjuk a sófárfújásnak a micváját végrehajtani, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az Eretz Chemda Kollelnek és a Diane Gellinnek a pszak halakháját követjük, és befedjük a sófárnak a végét egy maszkkal. Viszont ha a sófár a száj résznél, az ajak résznél valami más lenne, tehát például arany,
az probléma. Úgyhogy a Misna kommentárjai és a Talmud is egyöntetlen azt mondja, amikor a Misna azt mondja, hogy arannyal volt befedve, az nem a szájré, nem az ajakrészre vonatkozik, hanem egy picivel fölötte, ahol az ember a sofát tartja. Sofán már, és viszont ami fontos, amit ma már nehezebb elképzelünk, hogy nem csak sofának a hangja volt a templomban, hanem kürtöké is. Ezek a kürtök viszont már fényből készültek. És hogyan történt ez? Ustéhatszocerot minac danim. Sofán állt középen, és a két oldalán pedig kürtök. Sofár ma'arich, a sofár hangja hosszabban szól, mechatszocerot mekatszot. Egyszerre szólnak, és a kürtök hangja pedig rövidebb ideig. Se mitzvat hajom ba sofán, mert a napnak a mitzvája az a sofárral történik. Talmud felteszi a kérdést, hogyan lehet az, hogy két hangot egyszerre halljon az ember. Trékolot lossa minem, két hangot nem lehet az ember megközelíteni, de azt mondják, hogy a sofár hangja annyira fontos számunkra, hogy erre is képesek vagyunk, és éppen ezért nem probléma, hogy a két hangszer a micva szerint egyszerre szól. Mai zsinagógánkban ez egy kicsit probléma, nagyon-nagyon fontos, hogy a sofár fújásnál, amikor az ember hallgatja, akkor csak erre a hangra kell odafigyelni, és álló helyzetben minden egyes apró halakhát követni kell, ahogyan a Shulchan Aruch ezt leírja. Ami igen, következő, de ta'aniot, nem csak a kürtöknek és a sofárnak a hangja, az nem csak Rosh Hashanakor mitzva, hanem a bőjtnapokon is. De ez a természetesen arra az időszakra vonatkozik, amikor még a templom állt. Shelezecharim, ebben az időszakban a sofár, amit használnak, az nem egyenes, hanem hajlított sofár, amit a hím állatokból vesznek. Kefufin, ezek meg van hajlítva. Ufihen metzupe hesef, és az ajakrész az viszont nem aranyal, hanem ezüsttel van körülvéve. És ebben az esetben a két kürt középen áll, és a sofár pedig a szépen. Sofán mekacér, a sofárnak a hangja ilyenkor rövid, vechatzocerot ma'arichot, se mitzvát hajom, vechatzocerot. Ezen a napon, a böjtnapokon a mitzva, az nem a sofár hangjának, hanem a kürt hangjának a meghallása. Átugorjuk a következő misnát, a harmadik fejezet, hatodik misnát. Sofár se nizdák ve dibeku paszul. Egy sofár, ami ketté esett, és újra össze lett rakva, paszul. Nem használható sofárként. A talmudisták megkérdezik, hogy ez milyen irányba, hosszában vagy széltében. Hogyha hosszában, akkor elveszíti ugye a sofár jellegét, vagy széltében, akkor pedig az a probléma, hogy több sofára, csak egy sofárt szabad megszólaltatni, és ez így pedig több sofárnak a hangja lenne. Dibék sivré sofárot passzol. És éppen ezért, hogyha az ember több részből álló sofárt összeragaszt, akkor az szintén érvénytelen, mert nem egy sofár, hanem több sofár. Nikév usztamó, hogyha az ember véletlenül a sofár kiukat, és ez befedi ezt a lyukat, betömi ezt a lyukat. Én a kévet hat kia, passzul, ha ez a tömítés nem lenne ott, akkor a sofár nem szólna, akkor a sofár nem használható. De im lav kaser, de hogyha ennélkül is szólna a sofár, akkor rendben van. Hát tokia le tochabor, a harmadik fejezet, hetedik misnája. Hogyha valaki egy nagy gödörben szólaltatja meg a sofárt. Oletoch hadut, vagy egy ciszternában. Oletoch ha pitam, vagy egy hatalmas hordóban. Miért probléma ez? A Talmud elmondja, hogy ezek azokról az időről szólnak, amikor a sofár fújása tilos volt a helyi rendeletek alapján, és az emberek megpróbálták ezt stikában végrehajtani, de ezekhez relatíve csendes helyre, zárt helyekre kellett bemenniük. És mi van akkor, hogyha ilyen helyen fújtak a sofáról? Im kol sofár sama játsza, hogyha a sofár hangját direkt hallja, akkor teljesítette a kötelezettségét. De im kol havara, sama, hogyha viszont a visszhangot hallja, és nem a sofárnak direkt a hangját, lo játsza, ebben az esetben nem hajtotta végre a kötelezettséget. Vehén, és ez szerint, és ehhez hasonló. Mi se hallja ovél a cholébét a kneszet, hogyha valaki egy zsinagóga mögött halad el, o se hallja bétó szamuk levét a kneszet, vagy valaki egy zsinagóga mellett lakik. Ve sama kol sofár o kol megillá, hogy és éppen Purim napján véletlenül a megillát hallgatja, a sofán, Rosh Hashanah napján pedig a sofárnak a hangját. Im kivén libo, hogyha az ember odafigyel, és azt gondolja, ezzel szeretném a kötelezettségemet teljesíteni, játsza, teljesítette. Ve im lav, hogyha nem, akkor viszont nem, lo játsza. Afa pis ze sama, ve ze sama, ze kivén libo, ve ze lo kivén libo. A, függetlenül attól, hogy mind a ketten, az is, aki ott a zsinagógában volt, meg aki a zsinagóga mellett hallotta a sófár hangját, mind a ketten a sófár hangját hallották. Az egyik odafigyelt rá, a másik pedig nem. Ez egy nagyon-nagyon fontos elv, hogy minden olyan micvánál, amikor, amiben nincsen valamiféle cselekedet, ha nem figyelünk oda, akkor nem teljesítjük a micvát. Ez például csak odafigyelni a megillának az olvasására, vagy a sofárnak a hangjára, ez egy kötelezettség, és éppen ezért nagyon-nagyon fontos. By the way, miért is csináljuk mindezt Rosh Hashanahkor? A Rosh Hashanahi sofárfújásnak az alapvető mechanizmusa az, hogy felébressze a szíveket. Ez a hang, hogy keljetek föl, Úrúji sénim, keljetek föl, akik még mindig alszanak ahelyett, hogy felállnának és összeszednék magukat, és odafigyelnének arra, hogy milyen időszak következik. És ez ugyan a traktátuson nem sikerült végigmennem, de egy érdekes dolgot még szeretnék nektek elmesélni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos ez a hang, és mennyire fontos ez a hangot meghallani. Ámosz proféta könyvében olvassuk a következő mondatot. Árjessa ág mi lo jilá. Az oroszlán bömböl, az oroszlán üvölt. Ki az, aki nem fél? És hogyha én megkérdeznélek titeket, hogy az elmúlt években, hogyha jártatok az állatkertben, és hallottátok az oroszlánt, akkor melyikötök félt? És az a válasz az, hogy valószínűleg egyikötök sem, csak milyen szépen hangfő, hogy a gyerekeknek próbáljátok mutatni, de félelem biztos, hogy nem volt bennetek. Miért? Mert közöttetek és az oroszlán között ott van az a nagyon-nagyon vastag üvegfal, vagy plexifal, vagy ketrec, és az oroszlán nem tud kiszabadulni. Az oroszlán szó héberül árje, ami négy betűből áll össze, alef, resh, jud, he. A bölcseink azt mondják, hogy ez egy rövidítés. Méghozzá alef, elul, resh, Rosh Hashanah, jud, Yom HaKippurim, Yom Kippur napja, és hey, az utolsó, ez Hosanna Rabba, a szukott ünnep hetedik napja, a nagy Hosannának a napja. Ez a zsidó naptár szerinti időszak, amiben most találjuk magunkat, Elul hónaptól egészen szukott végéig. Ez az időszak, ami egy ajándék az örökkévalótól, hogy megvizsgáljuk azokat a cselekedeteinket, amit az elmúlt évben tettünk. És átgondoljuk, mi az, amit másképp kell jövőre csinálnunk, főleg, hogyha a világ is megváltozott körülöttünk, és nem csak mi. És amikor az oroszlán bömböl, és nem félünk tőle, az azt jelenti, hogy a kettőnk között van egy nagyon-nagyon komoly elválasztó erő. Ezt az elválasztó erőt kell leépítenünk. Ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos, hogy köztünk, és ez az időszak között ne legyen egy elválasztás, ne legyen közöttük és az örökkévaló között egy ketrec, vagy egy rács, amin nem tudunk átjutni, hanem nyissuk ki, és érezzük, hogy bizony van okunk miért félni, talán idén sokkal jobban tudjuk ezt átérezni, de az időszakot, ezt az időszakot hagyjuk, hogy egy kicsit a hullámain vigyen minket. Érezzük, hogy mit jelent az, hogy Elul hónap, amikor jövő héten, szombat után, vasárnap reggel, különböző közösség, más-más hagyományok szerint elkezdjük mondani a bűnbáró imákat, a szlichotot, rá egy hétre, Rosh Hashanahkor az Avinu Malkin, atyánk, királyunk imád, és a szlichotot mondjuk egészen Jom Kippurig, amikor ott fogunk állni, és megvalljuk az összes cselekedetünket, az összes rossz dolgot, amit az elmúlt években elkövettünk. De még Jom Kippuritán, hogyha addig sem sikerült, akkor is van még majdnem másfél hetünk, egészen Szukott végéig, ezért is szokták ilyen rossosan, amikor Jom Kippur véget ér, a hagyományos köszöntés az, hogy pitka tavá, jó, vagy jidisül, kitn kvitl, jó cetlit neked. Mi az, hogy jó cetlit, hogy az ítélet, amit kaptál, az bizony jó legyen, petek tov, pitka tavá aramásul, és ezt a pitka tavát, ezt a jó cetlit még tuti, ami fix, még 12 napod van rá, egészen rohosan a rabáig, hogyha esetleg nem az van ráírva, ami kell. Ugye ez a kívánságom számotokra, hogy érezzük át, hogy mit is jelent ez az időszak, érezzük az egymás iránti felelősséget, hogy bizony a világot meg kell változtatni, és ez a változás mindig bennünk kezdődik, az egyéntől, és onnan halad kifele. És az a kívánságom számotokra, hogy ebben az időszakban ne csak az átkot lássátok, hanem bizony az áldást, hogy még hogyha nagyon nehéz is ez az időszak számunkra, amit most ezek a vírusok, vagy ez a vírus jelent, de ez egy ajándék arra, hogy átgondoljuk, hogy mik azok az értékek, amik valóban fontosak számunkra, és kívánom nektek, hogy ez az értékelési folyamat úgy fejeződjön be, hogy abból pozitívan, előremutatóan fel tudjunk állni. Shana tová, ketiva vachitam, hatima tová, mindannyian írassunk be és pecsétetessünk be a jó élet könyvébe, és csak a legjobbakat kívánok neked, és még egyszer nagyon szépen köszönöm Tamás a
Darabba, nagyon-nagyon szépen köszönjük fantasztikus tanítását Balla Zsoltnak, a lipcsei rabbinak, a közkedvelt lipcsei rabbinak. Nagyon szépen köszönjük. Én pedig szeretnék röviden én is egy tanítást adni. Két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy mit kell tennünk azért, hogy szebb és jobb legyen a következő évünk. A múlt héten arról beszéltem, hogy hogyan lehetünk képesek megtanulni, értékelni mindent azt, amink van. Most pedig a megtérésről szeretnénk beszélni. A csuváról. Volt egy esküvő, ahol egy közkedvelt, jó nevű orvos és egy vippes ügyvéd egy asztalnál ültek. Az ügyvéd minden percét, minden pillanatát élvezte ennek a lesküvőnek. Ő evett, ivott, táncolt, mindent csinált. Az orvos viszont nem tudta élvezni egyetlen pillanatát sem ennek az esküvőnek. Állandóan jöttek hozzá tanácsot kérni, panaszkodtak. Jöttek, hogy fáj a melkasam, mit lehet csinálni, műtét előtt állok, mikor, hogyan lehetne ezt előrébb venni a műtétet. Mindenféle dolgokkal zavarták, tanácskérésekkel és panaszokkal. Egyszer csak megunta az orvos, és odafordult az ügyvédhez, és azt kérdezte tőle, te mondd, neked mi a titkod, hogy te itt mindent élvezel, minden pillanatot, nekem meg nincs egy nyugodt pillanatom. Erre az ügyvéd azt válaszolta, ide figyelje. Nekem is volt ilyen időszakom, állandóan jöttek tanácsot kérni, és nem volt egyetlen nyugodt pillanatom sem. Egy nap fogtam magam, és elkezdtem küldeni számlákat az embereknek a tanácsadásról. Azt mondja az orvos, vaj, micsoda ötlet, én is ezt fogom csinálni. Másnap az orvosnak megérkezett a számla az ügyvédtől tanácsadás címén. Szóval a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy nincs olyan ember a világon, aki ne követne el hibákat, bűnöket. A fő kérdés csak az, hogy mit kezdjünk ezekkel a dolgokkal? Hogyan lehetünk képesek kijavítani az életünk különböző részein? Legyen az párkapcsolat, legyen az gyermeknevelés, vagy az örökkévalóval történő kapcsolatunkban. Azt gondolom, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy senki nem angyal. Se te, se ő, se én, egyikünk se angyal. Mindenki követel hibákat, mindenki követel bűnöket. A kérdés az, hogy mit fogunk ezzel csinálni, hogyan fogunk megtérni. Ha valaki meghallja ezt a szót, hogy megtérés, az első dolog, hogy elkezd borsózni a háta, és természetesen elutasítja. Miért? Azért, mert azt gondolja, hogy ezzel teljesen fel kell fordítani az egész életét. De persze ez nem pontosan így van, de az embereknek nincs erejük, nincs energiájuk ehhez. Az örökkévaló, van olyan, hogyha egy apa például kap egy telefont a fiától, és a fia valami nem jót követett el, akkor azt gondolom, hogy szinte nincs olyan apa a világon, aki nem akarna megbocsájtani a fiának. Ugyanígy vagyunk az örökkévalóval, és az örökkévaló is a fiait várja, hogy csúvát csináljanak, hogy bocsánatot kérjenek tőle. De van egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Vajon miért van először Rosh Hashanah, és csak utána Jom Kippur? Nem fordítva kellene ennek lennie? Ha egyszer van egy céget például, akkor mit csinálsz? Először leltározol. Megnézed, hogy mi a nyereség, mi a veszteség, és aztán kezded az új évet. Miért van ez nálunk fordítva? Bölcsénk azt mondják, hogy először is kötelezettséget kell vállalnunk. Az új évre vonatkozóan, hogy nem fogjuk elkövetni azokat, amiket a múlt évben csináltunk, és pozitívan, lelkesedéssel kell hozzáállnunk az új évhez. Utána jöhet a 10 bűnbánó nap, akkor már lehet foglalkozni a kudarcoknak a kezelésével, és azután jön majd a Jom Kippur, amikor pedig bocsánatot kérünk az örökkévalótól. A megtérés az nem a múlt felidézésével történhet meg, hanem hogyha a jövőre vonatkozóan fogunk egy jó döntést hozni. Ha megtérésről van szó, akkor az embereknek általában az jut az eszébe, az első dolog, mit kell tennünk, a szívünk mélyéről bocsánatot kell kérnünk. Beismerem, hogy hibáztam. De Rambam azt mondja, hogy kell találni egy a mai kornak megfelelő megtérés csúvát. Ő azt mondta, hogy a megtérés azt jelenti, hogy elfelejteni mindent, ami volt. Hogy legyél képes arra azt mondani, hogy volt, ami volt, most már ezután nem fogom elkövetni újra azokat a dolgokat, amiket azelőtt elkövettem. Miért? Azért, mert a megbánás az nem hoz változást az ember életében. Hogyha például munkamániás vagy, és minden nap este 10 órakor érkezel haza a munkából, akkor és egyszer csak születésnapja van az egyik gyermekednek, akkor és nem érsz haza időben, elfelejted a születésnapját. 11 órakor érsz haza, pedig ott vártak téged a tortával, ott vártak téged a lufikkal, mindennel, és mégis te elkéstél, nem értél haza a gyermeked születésnapjára. Mit fogsz csinálni? Oda mész egyszerűen az ágyához, és akkor jön a bűnbocsánat. Jaj, mit tettem? Mit tettem, hogy nem értem haza a gyermekemnek a születésnapjára? Ott sírnak az ágyban a gyermekek este 11 órakor. Azzal, hogy ott sírsz, azzal nem fogsz megoldani semmit. Mi fog következni? Ugyanazt fog csinálni, mint addig csináltad. Ha viszont odamész az ágyukhoz, és azt mondod, hogy holnap időben hazaérek, akkor tulajdonképpen kötelezettséget válasz arra, hogy változni fogsz. A sírással semmit nem fogsz megoldani. Sőt, a rossz ösztön azt mondja, a rossz ösztön különösen örül annak, hogyha sírsz, hogyha sírálmakat csinálsz, mert akkor azt mondja, te soha nem fogsz megváltozni. Viszont a megtérésnek óriási ereje van. Hogyha valaki megtér egy fajta bűnből, akkor nem csak, hogy eltörlik neki azt a bűnt, hanem egy pozitív ponttá fogják alakítani. A múltat nem tudod megváltoztatni a múlttal, csak a jövővel. Tulajdonképpen igazából a múltat nem tudod megváltoztatni, de annak tudsz új értelmet adni. Például, hogyha valaki egy rossz cselekedetet tett, viszont akkor emiatt hozott egy jó döntést, és ettől elkezdett fejlődni az életében, akkor tulajdonképpen azt a rossz döntését felhasználta arra, hogy fejlődjön az életében. Ez nagyon fontos az örökkévaló szempontjából, hiszen egyébként kudarc vagy a siker az, amit téged elővisz a fejlődésben. Hogyha megfelelően értelmezed a kudarcot, akkor az fog téged a fejlődés felé vinni. Mert az örökkévaló sem a kudarcot nézi, hanem azt, hogy mit kezd el azzal a bizonyos kudarccal. Hiszen a kudarcot nem tudod megváltoztatni, de azt, annak az eredményét és az értelmezését azt viszont meg tudod változtatni. A bukások, a kudarcok, azok tulajdonképpen részei egy fejlődési folyamatnak. Hogyha egy gyerek elkezd járni, nem tud anélkül megtanulni járni, hogy ő ne essen el közben. Elesik a gyerek, föláll, elesik, föláll, és így tanul meg járni. Ami nagyon fontos dolog, a legfontosabb kérdés, hogy te mit fogsz csinálni azokkal a dolgokkal, amelyek kudarcok az életedben, bukások. Fejlődésre fogod használni, vagy pedig negatív dolgokra. Én kívánom neked, hogyha valami hibát fogsz elkövetni az életben, az évben, valami kudarcod lesz, akkor ne ijedjél meg. Hanem próbáld ezt a kudarcot, ezt a bukást fejlődés felé vinni. És akkor az örökkévaló is a bűnödet, a hibádat, azt a pozitív oldalra fogja megítélni. Kívánok én is mindenkinek, Shana Tova, egy nagyon boldog új évet, akivel nem találkozunk, nagyon sok boldogságot mindenkinek, és még egyszer szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásomat Balla Zsolt, a lipcsei közkedvelt rabbink, akinek azt mondom, hogy figyeljétek a imáit, minden nap van ima, reggeli ima az ő oldalán, délutáni esti ima, havdala, amit én soha nem tudok nem megnézni, meghallgatni. Úgyhogy nézzétek és tanuljatok a rabbi úrtól, és kívánok még egyszer minden jót. Jövő héten valószínűleg kedden találkozunk Keleti Dávid rabbival, a Latív Kolel rabbiával, reményeim szerint, és ne felejtsétek el, a legfontosabb az egység. Az örökkévaló egységet akar látni a nép között, az emberek között, úgyhogy ennek szellemében köszönök el tőletek, és legyetek velünk továbbra is a Zsidó Virtual Education oldalon, ahol reményeim szerint még nagyon sok érdekességet fogtok találni. Minden jót nektek, szép estét kívánok, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, bye!